A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy itt elől még néhány hely van, de ha ki kell bővíteni, akkor még teszünk ki székeket, nyugodtan előre lehet jönni az énekek alatt. A 274. dicséretünkkel kezdjük meg ennek az esztendőnek az első vasárnapján Isten tiszteletünket. 274. dicséretünk, mind a négy versét énekeljük. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Isten igéjét évkezdő vasárnapunkon a János első levelével olvasom, ahogy bibliaolvasó vezérfonalunk jelöli azt a számunkra az 5. fejezetből, de ennek most csak az első 5 versét fogom olvasni. Tehát a János első levelének 5. fejezetéből az első 5 verset. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy a parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva közösen ezért, most imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, még egészen az elején vagyunk ennek az esztendőnek, talán sok-sok élményével még a múltnak, és sok-sok kérdésével a jelennek érkeztünk erre a helyre. Mégis azt gondoltuk, hogy ez egy olyan biztos pont az életünkben. Azért biztos pont, mert valahogy mindig ugyanazt halljuk tőled, hogy a tiéd vagyunk, hogy a gondunkat akarod viselni, hogy megtámogatod az erőtlent, hogy segítesz a bajba jutottnak, hogy az életét tovább vezeted annak, aki hozzád fordul segítségért. Ez egy ilyen biztos dolog a mi életünkben, a sok bizonytalanság és a sok változó körülmény között. És mi itt szeretnénk kezdeni ezzel a vasárnappal az esztendőnket is. Szeretnénk, hogyha mindaz, ami új benne, azt az örömöt, azt a hálaadást tudná munkálni az életünkben, hogy hozzád közelebb kerülünk. És mindaz, ami teher és küzdés lesz, valahol abban is ott lehet az a győzelem, amely ott van te nálad. Mert mi harcolni fogunk az életünkért, a szeretteinkért, harcolni azokért az élethelyzetekért, amelyekben ha alul marad az ember, akkor reményt vesztetté válik, és mindent elveszít. Ezekhez a harcokhoz szeretnénk most téged segítségül hívni, és engedd, hogy tudjunk tőled most is tanulni, add a te igédnek valóságát, igazságát, és add hozzá azt a lelket, amely képes engedni, amely képes engedelmeskedni. Így kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, légy itt közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 165. dicsérettel, és még mindig jelzem, hogy elől itt vannak helyek, egy-egy helyet mindenképpen lehet találni. A 165. dicséretünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. János első levelének az 5. részéből szeretnék kiemelni két verset, a 4. és 5. verseket. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Amen. Kulcsfogalom az, ami itt visszatér ezekben az elhangzott versekben, és azt hiszem, hogy ez így az esztendőnek a kezdetén valamilyen formában, de megfogalmazásra kerül mindannyiunknál, és ez a kulcsfogalom, ez a győzelem. Hogy ki hogyan zárt az évet, azon már lehet, hogy sokat gondolkozott, és ott mindig megfogalmazódik ennek a két ellentétes fogalomnak a mentén az, hogy mit is éltünk meg, az egyik fogalma a veszteség, a másik pedig a győzelem, hogy mit nyertem. És amikor nekiindulunk egy új esztendőnek, akkor nyilván az ember a győzelemre tervez. Gyorsan végigpörgettem, hogy mi az, ami hirtelen eszembe jut a győzelemről, és semmi rendszert nem akarok ebbe vinni, csak ilyen fél gondolatok ezek, így a bevezetésnek, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki győz, akkor mire gondolunk. Először az jutott eszembe, hogy ez a kiváltságos embereknek a lehetősége, mert nem mindenki győz. Csak mindig egy-egy ember tud kiemelkedni, egy-egy versenyen egy-egy ember áll föl a dobogóra, a többiek mezőnyjátékosok, a többiek egyszerűen élik a hétköznapi életüket, néha talán nem is számolnak azzal, hogy esélyük van győzni, hanem már így szoktuk mondani, hogy a részvétel a fontos, valahogy bekerültem. Aztán a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy néha már az is győzelem, ha valami megúszik az ember. Hogyha valami nem történik meg velem. Már az is győzelem, hogyha nem én lettem beteg. Már az is győzelem, hogyha nem én húztam valamiben a rövidebbet. Hogy egyszerűen fönn tudott maradni az életemnek az a szintje, ami még úgy elviselhető. Aztán az is eszembe jutott, hogy azért a győzelemben való küzdelemben van egy nagy csavar, hogy az minket egymás ellen tud hangolni. Most vagy te győzöl, vagy én. És innentől elkezdődnek azok a versengések, amiket nem tudunk kivédeni, de nem is tudjuk, hogy kellene olyan jól megélni. Vagy téged léptetnek elő, vagy engem. Hát inkább engem. Vagy te fogsz felelni, vagy én fogok felelni az iskolában. Inkább felelj te, mert most én nem készültem. Vagy te nyered meg a versenyt, vagy én gyomrozlak meg, és én fogom megnyerni. De kicsit tovább is megyek. Ebben a vetélkedésben azért benne van az is, hogy vagy téged vesznek fel az iskolába, és elfoglalod az én helyemet, vagy én foglak legyőzni téged, mert jobb vagyok, és én foglalom el a te helyedet. Mert nincs mindenkinek helye. És ettől kezdve tényleg úgy van, hogy sok élethelyzet nem másról szól, mint arról, hogy te vagy én. És aztán ez bejön azokba a közelebbi kapcsolatokba is, amelyekben eznek nem lenne ott a helye. Egy házastársi vitatkozásba például. Most vagy te győzöl, vagy én győzök. És aztán tudjuk, hogy valahogy, ha ebből elhúzódó vitatkozás lesz, mindketten veszíteni fogunk. És az is benne van, hogy ott állok az Isten előtt, mert Istennek is van egy akarata, meg nekem is, és most vagy ő győz, vagy én győzök. És mi lesz a vesztessel? És mit él át a győztes? Na, ezek csak ilyen gondolatok arról, hogy van olyan, hogy győzelemre való küzdés, és van olyan, hogy az ember kételkedik abban, hogy egyáltalán lehetséges-e úgy győzni, hogy az valami nyereséget is hozzon nekem. Pál apostol azt mondja az egyik helyen, hogyha valaki versenypályán küzd, és nyerni akar, de nem szabályszerűen küzd, az nem fog kapni babérkoszorút a végén. És ezen kezdtem elgondolkozni éppen a János levele alapján, hogy ő maga is felállít szabályszerűségeket, amelyekkel győzni lehet, vagy győzni tud az ember, és felállítja annak a buktatóit, és bemutatja, hogy mi az, ami esélytelenné teszi a győzelmünket. Egy 5 verses rövid szakaszt olvastam fel. Ismert fogalmak vannak benne. Egy része a hitről szól, egy része a szeretetről szól, egy része a győzelemről szól, egy része az Isten parancsolatairól szól. De ha összegzem, akkor a győzelemről szól mégiscsak. Az első dolog, amit ő megállapít, hogy aki nem tud szeretni, az eleve vesztes ember. Ezért igyekszünk mi nagyon szeretni. Egy örök visszatérő problémánk, és a szeretet nagy ünnepe után ez egy kicsit olyan elcsépeltnek tűnik, hogy már megint ez jön elő, hogy meg kéne tanulni szeretni. De a nagy veszteségeink azok mindig ebből születnek, hogy valami nem igazi ezzel a dologgal. Valami olyan érzelmet akarunk érezni, biztosítani a magunk számára, ami fenntartja azt a belső érzetet, hogy ezzel lehet győzni. Hogy egy házasságba úgy lehet belemenni, hogy ez nem kudarcra ítélt vállalkozás. Hogy egy gyermeket úgy lehet nevelni, hogy nem fogy el közben a türelmem és a szeretetem hozzá. Hogy egy élethelyzetet úgy lehet kezelni egy megbocsátás kapcsán, vagy egy sérelem kapcsán, ahol nem fogy el a türelmem, és nem fogy el a szeretetem. Aki nem tud szeretni, az vesztes. És ezt mi nagyon jól érezzük, és a nagy veszteségeink valahol itt vannak, ahol ilyen sebeket kapunk, ami erről szól, hogy nem tudtam valahogy közel kerülni a másikhoz, pedig szándékom volt, szerettem volna, vagy a másik nem engedi, hogy közel kerüljek hozzá, vagy úgy gondoljuk, hogy minden emberit megtettünk, de mégsem működik a dolog. A szeretetnek a felülvizsgálatát mi mindig egy tükörhöz szoktuk mérni, és ez a tükör, ez soha nem lehet más, mint Jézusnak a nagy parancsa. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. János se tud itt mást mondani, azt mondja, hogy abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait is. Egy nagy-nagy küzdés bennünk az, hogy jussak el a másik emberig, és erre megint csak azt az alaptételt mondja János, hogy miért megvizsgáltad, hogy szereted-e Istent? Az itt jelenlévők szerintem azért vannak ebben a templomban, mert azt mondják, hogy igen, mert én szeretem Istent. És erre azt mondja, hogy jó, hát akkor ezt nagyon egyszerűen ki lehet deríteni, hogy ez egy valós szeretete. Tartsd meg a parancsolatait, megtartottad? Mert ha igen, akkor te tényleg szereted. De ha nem tartottam meg, akkor nem szeretem. Hát akkor nem úgy szeretem, ahogy szeretni kellene. És ha Isten nem tudom szeretni, akkor nem fogom tudni szeretni a másik embert sem, mert azt mondja, hogy innen tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, a fele barátainkat, hogy mi Istennél már bizonyítottuk azt, hogy őt tudjuk szeretni azáltal, hogy a parancsolatait megtartjuk. Ez azért nagyon nehéz nekünk így végig is gondolni, meg belehelyezkedni is, mert egy nagyon relatív világban élünk. Itt mindenki úgy csinál mindent, ahogy tudja. És valahogy ez lett az alaptétel is, hogy nem várok el többet tőled, csak annyit, amennyit tudsz tenni. És ezért olyan minden esedékes vagy esetleges lesz az életünkbe. Ha ennyit tud tenni, hát annyit tud tenni. Ha másik többet tud tenni, annak egy kicsit jobban örülünk. De vajon lehet ezt a szeretett dolgot is úgy csinálni, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy tudja? Azt mondja János, hogy útmutatás nélkül nem létezik szeretet. És olyan érdekes ez is, hogy azt mondja, hogy az én parancsolataimat, ha megtartod, akkor tudom, hogy szeretsz engem. A parancsolatokról mindig negatív a véleményünk, meg az elképzelésünk, olyan erőszakos dolognak tűnik, de ha mellé tesszük azt, hogy milyen hullámzó, és milyen önemésztő a szeretetünk, az a szeretet, ami abból fakad, hogy hol jobban sikerül csinálni valamit, hol kevésbé jobban, hol közelebb kerülök valakihez, hol távolabb, akkor rájövünk arra, hogy ennek mégiscsak egy biztonságot adó keret az szükséges ahhoz, hogy én ebbe élni tudjak. És azt mondja Jézus is, hogy hát tartsátok meg az én parancsolatomat. És nézzétek meg, hogy ennek az útmutatásnak a mentén az élet könnyebb lesz. Itt is erről olvasunk, azt mondja, mert az ő parancsolatai nem nehezek. Jézus ezt így mondja a maga szavaival, hogy mert az én igám az boldogító, és az könnyű tud lenni. És nekünk mégis olyan nehéz az életünk, ebben a győzelemben való küzdésben szenvedünk, nyüglődünk, minden terhes benne. Valamit akkor itt elhibázunk. Miért terhes szeretni? Miért olyan nagy dolog? Miért mindig arról beszélünk, hogy szeretni az azért olyan mély dolog, mert a másikat el kell fogadni minden hibájával, nyomorúságával, bűnével együtt? De ez miért nehéz? Azért nehéz, mert megterheli a kapcsolatot. De hogyha valaki adna egy útmutatást arra, hogy ezt hogy lehet könnyebben viselni? Ha valaki megmutatná annak az útját, ami az élet útja, és én azon tudnék járni, akkor talán nem lenne ilyen terhes. Akkor talán olyan lennék, mint a zsoltáríró, aki azt mondja, hogy én tudok gyönyörködni az Isten parancsolataiban. Hogy miért van az, hogy egy csomó zsoltár így kezdődik, hogy nekem kedves az, amit az Isten törvényéből megtanulok. Hát azért, mert ott emberek megtapasztalták azt, hogy az győzelemre visz. Hogyha én engedek annak, amit az Isten mond, akkor közelebb kerülök Istenhez is, és közelebb kerülök a másik emberhez, és könnyebb lesz az életem. Újévi célkitűzésnek nem is annyira rossz megtanulni az Istenhez is közelebb kerülni, hogy még közelebb kerülhessek azokhoz, akik fontosak nekem, akiknek a szeretése nem mindig olyan egyszerű, és nem mindig olyan könnyű. Aztán a másik dolog, azt mondja János, hogy a győzelemhez nem csak harcok kellenek, kisebb és nagyobb csaták, hanem legyőzés kell. Azt mondja, aki Istentől született, az legyőzi ezt a világot. A világnak a kifejezése a Bibliában nagyon sokféle értelmet hordoz. Van olyan hely, ahol kifejezetten pozitív. Isten egy világot alkotott nekünk, mi abba kell éljünk. Ez az ő szeretetéből született valóság, ahol a mi életterünk is megformálódik. A világhoz ragaszkodnunk kell ilyen tekintetben, az a mi otthonunk, és abban a világban vannak a tennivalóink. De van egy olyan értelem is, és itt ezt használja János, amikor a világ ellenségé lesz. Amikor a világ alatt azt érti, hogy vannak olyan ellenséges erők, amik nem arról szólnak, hogy én győzzek, hanem arról, hogy kivérezzek ezekben a küzdelmekben. Hogy mindent elveszítsek, hogy én egy reményvesztett ember legyek, és a csalódásomban Isten ellen is menjek, és azt mondjak Istennek vádaskodva, hogy milyen vagy te. A győzelemhez legyőzés kell. Győzzétek le ezt a világot, ezt az ellenerőkkel teli világot. És azon gondolkoztam, hogy mit is jelent ez a legyőzés, és két nagyon-nagyon nehéz példa jutott eszembe. Az egyik, mind a kettő az Ószövetségből van, az egyik az az, ami nálunk mindig kiveri a biztosítékot. Azok a történetek, amikor az Isten vándorló népe megy, lejárja 40 éves pusztai utat, bemegy az ígéret földjére, és azt a parancsot kapja Istentől, hogy jó, foglald el, és azokat az ellenséges népeket, akik itt élek, írd ki. De mindenkit, kicsit, nagyot, öreget, gyermeket, kecskét, állatot, mindent pusztíts el. És itt a mi 21. századi keresztény hitünk mindig fölháborodik, és azt mondjuk, hogy ez brutális. Ez nem lehet az Isten üzenet, ez nem lehet az Isten szavát, így nem lehetne élni. Ebből nem következik egy olyan magyarázható üzenet, hogy így kell megoldani élethelyzeteket. És mégis azt mondja, hogy vagy legyőzöd, vagy ő győz le téged. Nincs átmenet. És ebben ne áltassuk magunkat, hogy párhuzamosan tudunk élni két világban. Abban ne áltassuk magunkat, hogy párhuzamosan helyzeteket fönn tudunk tartani. Látjuk, hogy ezt próbálja az ember. Van házastársam, és van szeretőm. Van ilyen szomszédom, akit tudok szeretni, és van olyan, akit utálok. És mind a kettő megfér egy szívbe, hogy tudok szeretni is, meg tudok utálni is. És párhuzamosan megférnek a sokfajta gondolatok is. Segíts magadon, mondom egyszer, és küzdök. Aztán utána azt mondom, úgy látszik, csak Isten tud segíteni. Akkor most meg hiszek. Ezeket a dolgokat nem lehet összekeverni az életünkben. Azt mondja, ott azok a kemény igéknek a sokasága, hogy vagy legyőzöd, vagy téged legyőznek. És az Istennek a féltőn szeretetéből ez volt, hogyha meghagysz egy kis maradékot is azokból a népekből, akkor te leszel bálványimádó, és nem ő lesz hívő ember. És ez egy ilyen csata. Lehetsz bármilyen humanitárius. Meg kell tanulnod azt, hogy vagy az Isten dolga győz, vagy téged fognak legyőzni. És van egy másik történet is, hát hasonló, legalább ilyen rémisztő, amikor Isten azt mondja két városra, hogy el fogom pusztítani Sodomát is, és Gomorát is. De ott van valaki, aki az enyém, Lót, és a családja. Majd én kihívom onnan őket, és szól Isten, és azt mondja, hogy gyere ki onnan Lót, mert elpusztítom azt a két várost. És Lót ott tétlenkedik, és nem akar elindulni, és lassan csobagolgat, ezt is elviszem magammal, azt is viszem magammal. És akkor egyszer csak azt mondja Isten, hogy erre nincs idő. Megfogja a kezét két angyal, és családjával együtt szinte kicipeli a városból, és utána a város tényleg elpusztul. Ha az Istennek nincs ez a megragadása bizonyos helyzetekben, akkor mi már rég ott lennénk. Rég oda vesztünk volna. Mert valahogy nem érezzük annak a súlyát, hogy itt nagy háború van. Vagy valaki megtartja az életemet, vagy elvesztem. És ennek az esztendőnek is ugyanez a reménysége, hogy én tudom, hogy ki tudja megtartani az életemet, de ha nem kapaszkodom eléggé bele, és minden mást mellé teszek, és hezitálok helyzetekben, hogy így is jó legyen, meg úgy is jó legyen, meg a szomszédnak is tetszen, meg a feleségemnek is, meg mindenkinek, de azért Isten is legyen megelégedve, ez nem győzelem. És nagyon sok dologgal van így tele az életünk, amit nem zártunk le, nem győztük le magunkban, nem tudtunk kimondani rá egy zárszót, és nem tudtuk azt mondani, hogy na akkor ez így van, és ezt játsszuk az életünkkel is. Néha Isten kezébe tesszük, néha elvesszük onnan. Néha mindent rábízunk, néha nem kell lesz. A győzelemhez legyőzés kell. Nem véletlen, hogy vannak ilyen szép igék, amelyek arról szólnak, hogy az embernek még önmagát is le kéne győznie. Ezek ilyen nehéz kifejezések, hogy öldököljétek meg önmagatokat. Mindig azt gondoljuk, hogy ez valami vallásos frázis, valami olyan kifejezés, amit mindig a szószékről így dobálnak a lelkészek, mert bűnös az ember, hát ölje meg magát. De nem erről szól, hanem arról, hogy én győzni akarok Istennel, és van az életemben egy csomó olyan dolog, amit ha tovább cipelek, az mindig vissza-vissza fog rántani azokba az élethelyzetekbe, ami szenvedés, ami fájdalom, ami nem működik. Ami Istentől született, az legyőzi a világot. És mi született meg Istentől? Azt mondja, hogy a mi hitünk. A mi hitünk, és ez a hit, ez nem másról szól, mint hogy Jézus az Isten fia. Hát megint egy olyan mondat, ami már kommersz egy templomban. Hát mindig ezt mondjuk, nem? Hát csak ezt lehet hinni. De a mi hitünk azért nem mindig ilyen egyszerű, és nem mindig ilyen közel álló ehhez a hitvalláshoz. Mi mindenben akarunk hinni egyszerre. Azt tudjuk, hogy hit nélkül nem lehet élni. De hogy ez a hit, ez milyen tartalommal bír, azt azért nagyon-nagyon lehet árnyalni. Nem minden hit vezet győzelemre. Hogy is szoktuk mondani, amikor úgy csalódunk valamibe? Pedig mi azt hittük. Hittünk benne, de mégsem működött. Volt benne egy reménység, volt benne egy csomó erő, akarat, elképzelés, igyekezet, és a végén azt kell mondani, hogy pedig azt hittük. Hát nem jó hitted. Valakinek olvastam az írását, ahogy készülgettem, egy igen magyarázó azt mondja, hogy a bukásainkban a hitünk val mindig kudarcot. Igen, pont ez történik meg, hogy a hitünk val kudarcot. Azt hittem, és mégsem így van. De van olyan hit, amely soha nem val kudarcot. Azt mondja erre János, hogy ha valaki azt hiszi, hogy Jézus az Isten fia, ő nem fog kudarcot vallani. Miért nem fog kudarcot vallani? Mi ebben olyan nagy? Mi ebben olyan újszerű, amit most újra kell tanulni talán ebben az esztendőben számomra? Hát az, hogy Jézus sose vallott kudarcot. Tudtok olyan bibliai történetet, ahol Jézus sopánkodva azt mondta, hogy hát ez nem jött össze. Ezt nem így képzeltem. Úgy látszik, ehhez még idő kell. Ezt se tudtuk most megoldani. Majd talán egyszer Isten a helyére teszi. Mind azokat a történeteket látjuk, amelyekben benne van a győzelem, mert valaki nem val kudarcot. Persze tudom, hogy oda lehet sorolni a kudarcok közé a nagy keresztet, hogy jé, hát azért Jézus is kudarcot vallott, mert csak oda került a keresztre. Nem tudta legyőzni az embert, nem tudta megváltoztatni, nem tudott több szeretetet csöpögtetni bele. És az Isten mégis azt mondja erre, hogy miért kell ennél nagyobb győzelem? Ha valaki megmutatja azt, hogy én ezt is megteszem érted. És erre mondja azt János, hogy na ez az a hit, amely aztán tényleg a győzelemre vezet el. Ez az a hit, amely a legnagyobb győzelmet már elővételezi a számunkra. Mert ha valaki meghalt, és utána életre támad fel, annál nagyobb győzelem nincs. Mitől félünk mi, akik itt vagyunk ebben a templomban, a jövő esztendővel kapcsolatban? Attól, hogy kapok egy egyest matekból? Attól, hogy nem veszik fel a gyermekemet egy iskolába? Attól, hogy el fogok esni és eltöröm a lábamat? Vagy attól, hogy egy olyan ember vagyok, akinek egyszer lejár az ideje? Hogy egyszer csak elérkezem oda, hogy vége van, hogy nincsen tovább menetel. És ez a nagy félelem aztán beleszűrődik minden apróságba, teszem ezt többszörösen időzőjelbe, ami kudarc élmény az életünkbe, és azt fogjuk keresni, hogy akkor lehet győzni. Akkor minek gyógyulok meg a betegségemből, ha végén úgyis elmegyek? Minek erőltetni azokat a dolgokat, csak ki kell várni az idejét, hogy minden mögöttem legyen? A haláltól félő embernek a legnagyobb üzenete az, hogy hát a győztes, az, az a halál fölött is győztes. Most miért érjen be kevesebbel? Most miért akarja megoldani az életemet egy évre, egy hónapra, egy rövid időszakra, amikor megtehetem azt is, amiről itt János beszél, hogy megtanulok Istennel együtt harcolni és vele együtt küzdeni. A hit győzelme az az, hogy rátalálok Istenre, így megnyerem az ő segítségét. És rá fog vezetni a másik ember felé vezető útra is, és megtalálom azt is, hogy annak milyen örömei lehetnek. Szeretni Istent, és szeretni a fele barátomat. Győzelem. Legyőzni azokat a dolgokat, amiket mindig cipelünk, és mindig terhesek, az győzelem. És hinni abban, aki a legnagyobbat legyőzte, az győzelem. Ettől kevesebbel kár számolni, kár elindulni. Ebben van elrejtve ennek az esztendőnek is minden ajándéka, és nyilván nem prédikálhatok arról, hogy és innen mindenki a csúcsra megy, és el van rejtve benne az összes buktatója is, az összes terhe is. De a győzelem az mindenképp győzelem. Ha itt fogok győzni a földi világban, Istennek legyen hála. Ha a győzelem az, hogy ott leszek az Isten országába, akkor annál nagyobbat nem tudok elképzelni. Mindenképpen győzünk. Úgyhogy aki innen elmegy, az ezzel kell elmenjen, ezzel a vigasztalással, ezzel a megerősítéssel, hogy a győzelem letétbe van nekünk. Tegyen Isten bennünket készé, hogy tudjunk együtt munkálkodni ezzel a győztes Krisztussal. Amen.